kapu nyílásába már is hirtelen eltűnt rajta. Valaki visszarántotta. Hogy mi történt, nem tudom, csak a kapu döngése árult el, hogy verekedés folyik odabent. Egész rövid idő múlva megint láthatóvá vált a rendőr a lánnyal. Félre innen! Menjen mindenki a dolgára, kiáltotta. Tömeg utat nyitott, de nyomon követték, amint a lányt karjánál fogva húzta, az meg minden lépésnél megállt, hátrafordult és kiáltozott. Jaj, ne hagyj, Jani, hol vagy? Jó voltam neked, most gyere, Jani, segítség! Kisvörös megrántotta a karomat. Lógjunk utánuk, látom, a kerít mögöttük van, ebből ruha lesz. Közéjük furakodtunk, és szüntelenül szólítgatott Jani, vagyis Keri mögé kerültünk. A rendőr a Rákóczi útra fordult, és a Luther utcai megállónál megvárt egy villamost. Akkor a lány feltuszkolta maga előtt, és ő is felszállt. Most villámgyors fordulat következett. Keri egy artista ügyességével pattant a meginduló villamos lépcsőjére, előre nyújtott jobbjával megragadta a lány csuklóját, és már is leugrott, maga után rántva a zsákmányát. Talpra ugrottak, aztán be a Luther utcába. A rendőr mindössze 10 másodpercet késett, ennyi kellett, amíg megrántotta a csengőzsinót, a villamos lefékezett, és ő éles sípjelzés közben utána vetette magát a 10 méterrel előtte menekülő párnak. Vadhajsza kezdődött. A rendőrt elgáncsolta egy áldogáló suhanc, 4 másodperc hátrány. Újabb sípjel, néhány lépés rohanás után megint elgáncsolják. Sántítva fut tovább. Már csak egy ház távolság, és ott a Tisza Kálmán tér. Ha azt elérik, megmenekültek. De ebben a pillanatban a térről a Luther utcába fordul egy szürke taxi, a sofőr önkéntelenül lefékez, a kocsi elzárja az utat, a vezető leugrik, megragadja a lányt, és ennyi elég is. A rendőr odaér és elkapja a férfit, akinek csuklóját görcsösen fogja a barátnője. A többi már simán ment. Az idő későre járt, bementem a Sakál vendéglőbe. A Sakál közismert hely volt az éjszaka sötét alakjai körében. Ide jöttek össze vacsorázni este 10 óra után a zsebtolvajok, kasszafúrók, betörők. A vendéglő a Rákóczi útról nyíló rövid mellékutca és a Tisza Kálmán tér sarkán van. Néhány lépésnyire a Rákóczi úttól, ahová egy-egy jól sikerült lopás után könnyen be lehet ugrani, és onnan épp oly könnyen meg is lehet ugrani a tér bokrai közé, ha alkalmatlan időben jön a razzia. Ritkán került sor azonban az ilyen menekülésre. A Rákóczi úti sarkon a vendégle előtt és a tér Luther utcai sarkán figyelők álltak, és jó előre leadták a drótot a netán készülő razziáról. A Sakállal szemben van Birkózó Jani galériának starthelye. Ami a főnöknek a kulacs, az volt Birkózóéknak a Sakál. A vágott fejű figyelő szorgalmasan járkált a ház előtt, míg Birkózó bent a lakásban várta és vágta az áldozatokat. A Sakálban vacsorázott Schwarz Berta dűtőpartiának két fiatal nőtagja, a két csikó is a fiúkkal. Hála kisvörös lelkiismeretességének már kezdtem magam kiismerni a vendéglő közönsége között. Megismertem Csoszit, egy kurtanyakú, sörtehajú vállas alakot, aki Erzsébeti Sanyival ült egy asztalnál. Csoszi betörő, Erzsébeti Sanyi pedig autófosztogató. Egy nagyobb társaságban felismertem Jakabot, egy elsőrendű zsebtolvajt, aki százast váltott a csalénak titulált fizetőnél. Másnap reggel 10 óra tájban nagy lármára ébredtem, az első emeletiek összevesztek a földszintiekkel. Miről van szó? Érdeklődtem a háziasszonyomtól. Ezek a csibészek csináltak megint valami kalamaikát, összebeszéltek, hogy minden lánytól, aki bemegy, követelnek 20 fillért a cincből. Az első emeletiek félnek, hogy nem járnak majd ide a lányok. Ha a fiúk tovább grasszálnak, inkább elmennek a szomszéd szállodába. Ezen van a zsinatolás. Kisvörös megkérdeztem, honnan tudnék egy haveromnak valami linkflapnit szerezni, mert lebukott és nekem üzent, szerezek neki munkaigazolványt. Majd délután elviszlek a Dob utcába. Amilyen szakmát akarsz, olyat kaphatsz. Mi kell? Még nem tudom. Majd sorra járjuk, ahol a legolcsóbbot veszünk. Az igazolási lapok piacán is érvényesül, ugyanis a közgazdasági törvény, hogy az árakat a kereslet és kínálat viszonya dönti el. Közönséges, politúrozó munkás igazolványban például a kínálat túlnyomó, ilyet bármely telekitéri ószeres ad természetes hát, hogy ez jóval olcsóbb is, mint például egy pénzbeszedői ócska vasgyűjtői igazolvány, amelynek körülményesebb alapfeltételei vannak. Délután Kisvörössel 10 különböző szakmebeli iparosnál jártunk, a feltételek általában a következők voltak. Néhány nappal előbbről kiállított munkaigazolvány, kisegítő munkaerőről, oti bejelentés nélkül, egyszeri kiállítás 5 pengő. Legalább egy hónappal előbbről keltezett igazolvány, oti bejelentéssel 10 pengő plusz oti betegsegéző tagdíj. Ugyanez külön minősítő igazolványjal 5 pengővel több, fél éves munkaigazolás oti bejelentéssel havi 15 pengő plusz betegsegélyező. Végül úgy döntöttem, hogy a Teleki téren szerzek kisegítő munkaigazolványt 1 pengőért vagy 1,50-ért. Nők részére főként tejfiókok és kávémérések címén adnak ki munkaigazolást elsősorban utcai és toloncházi használatra. Kitiltottak részére a kitiltás felfüggesztésére szolgáló alkalmaztatási igazolványok a dolog természetéhez képest valamivel drágábbak, itt már bele kell kalkulálni a zugirászati és felhajtói költségeket is. Különben gyere a büfébe, ott lesz az építész, azzal beszélhetsz, ha Link Flapneyről van szó. Így ismerkedtem meg egy addig nem ismert új típussal, az építész 35 év körüli barna arcú ember, mérnöknek titulálja magát, különben nepper. Senki sem hiszi erről, hogy diplomája van, ennek dacára ragaszkodik ehhez. A büfében dolgozik egész nap, ott állítja ki a különböző igazolványokat, életbiztosítási ügynökségektől kezdve a cselédbizonyítványokig. Mennyit tudna reszkírozni erre a dologra, kérdeztem, miközben éreztem, hogy külsőm után nem néz ki belőlem egy létszám fölötti szállító munkás igazolványra való pénzt sem. Bevallottam, hogy nincs pénzem, csak hitelre tudnék venni valami Flapneyt. Ja, ha így áll a dolog, megmondhatja, velem lehet beszélni, menjen be a Kun utcába, tudja meg, kinek van szüksége igazolásra, az kaphat tőlem 5 pengőért cselédigazolást, 10 pengőért személyesen is bemegyek a Szövetség utcába igazolni. Egy cédulára felírta összes adatait, már amit tudni kell egy cselédnek a gazdájáról, hogy azt adjam át az illető lánynak, tanulja be szóról szóra, és üzenje meg, mikor jön ki, hogy bemehessen aznap a Szövetség utcába kiigazolni. A Kun utcai kórházba természetesen megint csak nem lehetett úgy egyszerűen bejutni, előbb meg kellett tudni az ismerősök közül, kik vannak benn. Aztán meg kellett tudni, nincs-e büntetés alatt az, akit meg akarunk látogatni, ebben az esetben valamelyik szomszédjának a nevét kellett bemondanunk a portásnál. Mindez egy kis utánjárást igényelt, de itt volt Kisvörös. Az ő segítségével, miután Karcsi bácsit útba ejtettük és tőle megtudtuk, melyik hölgy kliense van jelenleg a Kun utcában, akadálytalanul bejutottunk a kórházba. Kisvörös egy-kettőre megtudakolt, akinek nincs igazolása, akadt egy szegény lány, aki megszökött hazúrról a mostohapja elől, ezzel alkudtam meg 10 pengőben. Addig is, amíg bejövök a pénzért, mondtam, tanulja be, ami ezen a cédulán van, úgy, mint a vízfolyás. Ha álmából felkeltik, akkor is fel tudja mondani. Amikor késő délután visszajöttünk a Kun utcából, azt ajánlottam Kisvörösnek, menjünk egy másik büfébe, mert nem akarok most a mérnökkel találkozni. Áhá, át akarod ejteni, nevetett. Nagy Link vagy, sokat átvert már, nem kár, ha kitolsz vele. Gyerünk egy korsóra. Ezekben a büfékben mindig talál megjegyezni valót az ember. Most is tanulságos esetnek lehettem tanulja. Én pedig azt akartam, hogy ennek az alvilági életnek minden titkát kikémleljem, hogy aztán illetékes helyek figyelmét felhívhassam ezekre a dolgokra. Ezek a tolvajtársaságok az egész fővárosban legszorosabb összekötetésben álltak egymással. Pontosan tudták, kik tartoznak együvé, hol és hogyan működnek. Tudták, hol mi történt, és egymás kezére játszottak a lopott tárgyak értékesítésében vagy elrejtésében, valamint a nyomozás szálainak összekuszálásában és megnehezítésében. Kisvörös tudta, kik buktak le, azt is megmondta, hogy melyik másik galeriból adtak kölcsön dűtőket oda, ahol hiány állt elő. A szerelmi világban nincsenek titkok azok számára, akik oda tartoznak. Szinte fantasztikusan hatott, amint Kisvörös sétánk közben rámutatott egy-egy házra, és megmondta, kinek az álmanikűr vagy álmasször szalonja működik benne. Ő hozott össze egy büfében Rózsival, aki néhány hete még egy Kertész utcai álmasször szalon alkalmazottja volt. Rózsi egy regényre való anyagot mondott el nekem ezeknek az álszalonoknak hét pecsétes titkairól. Voltak a főváros egyes mellékutcáiban kávémérések, csehók, amelyek hajnali 3 órakor nyitottak. Az éjszaka népe ezekben kötött ki, mielőtt a reggeli világosság elől hazaszélett volna. Persze a legtöbb ilyen kávémérés szolíd, csendes kis zúg volt, ahová az éjszaka nomádjai, zenészek, pincérek, virágárusok, sofőrök tértek be egy pohár meleg kávéra, meg olyanok, akik lakás hiányában az éjszakát egy padon töltötték. De volt néhány hely, ahová csak az alvilág legnehezebb alakjai jártak, a tolvajbandák vezérei, valutások, hamiskártyások, zsebtolvajok kitartottak, akik már megszabadították hölgyeiket éjjeli keresményeiktől. Ezek az úgynevezett nagyvágók mit csinálnának mást ezekben a hajnali órákban, mint hogy hazárdjátékot játszanak? Megkértem Kisvöröst, vezessen egy ilyen jobb helyre. Ő Kunnéni kávémérését ajánlotta a József körút egyik mellékutcájában. Oda mentünk. Bár nem volt még 3 óra, a kávémérésből világosság szűrődött ki. Kisvörös megzörgette az ajtót, és rövid párbeszéd után beléphettünk. Még csak 3 voltak odabent. Az egyik rendkívül jellegzetes alak volt. A szemvelgő arc, a kiéltség mély barázdái a szája körül. Ondolált haja kimért mozdulatai rávallottak foglalkozására.